Erős várom, Istenünk! Kedves testvérek, mai Isten tiszteletünket kezdjük énekes könyvünk 370-es számú énekünk eléneklésével. 370-es éneket énekeljük az énekes könyvünk. Atya, Fiú, Szentlélek nevében. A mai Isten tiszteletünkön a 103-as számú éneket énekeljük liturgia énekként, énekes könyvünk 103-as számú énekét. Énekeljetek az Úrnak új éneket, mert csodálatosan cselekedett. Az Úr megmutatta váltságát, a népek előtt feltárta igazságát. Megemlékezett kegyelméről és hűségéről, látták a föld határai mind a mi Istenünk üdvösségét. Ámen.
Egy szívével
Jó dolog az Urat dicsérni, és éneket zengeni a te nevednek, ó felséges. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindannyiótokkal, testvéreim. Tekintsünk Isten előtt való méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Bűnbánattal vallom, mennyei atyám, hogy hálaadás helyett gyakran nyílik szám, panaszra pedig tele van a világ és az egész életem atyai jóságod jeleivel. Adj nekem hálás szívet, hogy boldogan magasztaljam jóságodat az Úr Jézus Krisztusért. Amen. Testvéreim, Istenünk megkönnyörült mi rajtunk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte. Hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen annak. Dicsőség ezért a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Csendesedjünk el, hajtsuk meg fejünket mennyei atyánk előtt, imádkozzunk. Mindenható irgalmas Istenünk, mennyei atyánk, vezesd egyetértésre híveidet, hogy szeressük, amit parancsolsz, és kívánjuk, amit ígérsz. Szívünk pedig annál találjon nyugalmat, akinél igazi örömök vannak az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg testvéreim, Istenünk szent igéjét, melyet egyházunk erre az ünnepnapra oltár előtti felolvasású rendelt, azt az igét, amelyet megírva Jakab levelében találjuk annak első fejezetében, a 16. verstől a 21-ig a következőképpen. Isten igéjét tehát Jakab leveléből olvasom, az első fejezet 16. versétől. Így szól Isten igéje. Ne tévejegjetek, szeretett testvéreim! Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék onnan felülről a világosság atyától száll alá, akiben nincs változás, sem fény és árnyéknak váltakozása. Az ő akarata szült minket az igazság igéje által, hogy mint egy első zsengéje legyünk teremtményeinek. Tanuljátok meg tehát, szeretett testvéreim, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra. Mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot, és a gonoszság utolsó maradványait is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. Amen. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, a mindenható Atya Isten jobbján. Honnan jön el ítélni élőket és holtakat? Hiszek Szent Lélekben, Hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Isten tiszteletünket folytassuk a 245-ös számú énekünk eléneklésével. 245-ös éneket énekeljük.
És békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Most pedig hallgassa meg a gyülekezet az igéhirdetés alapigéjét, amelyet megírva találunk Lukács evangéliumában, a 19. fejezetben, a 37. verstől a 40. versig következő héten. Mikor pedig már közeledett az olajfák hegyének lejtőjéhez, a tanítványok egész sokasága örvendezve felhangon dicsérni kezdte Istent, mindazokért a csodákért, amelyeket láttak, és ezt kiáltották. Áldott a király, aki az Úr nevében jön, a mennyben békesség és dicsőség a magasságban. A sokaságból néhány farizeus ezt mondta neki, Mester, utasíts rendre tanítványaidat. De ő így válaszolt, mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Amen. Minden alkalommal, amikor egy-egy szolgálatra készülök, szeretem megnézni, hogy az a zige, ami elhangzik, milyen környezetben, ki írta, kinek szól, és így voltam ezzel most is, és amikor megvizsgáltam Lukács evangéliumát, akkor mindannyian tudhatjuk azt, hogy Lukács egy pogány orvos volt, antiókiai származású volt, és valószínűleg ő az egyetlen a Bibliában, aki nem zsidó íróként van jelen. Ráadásul ugye írta ő még az apostolok cselekedetét is, és mind a két könyvben nagyon nagy hangsúlyt fektet arra, hogy Jézus megváltása, Jézus váltságműve hogyan juthat el a pogányokhoz. Küldetésének tekinti ezt, és ezért ez az evangélium is egy erősen missziói jellegű. Sok missziói utalást találhatunk benne. Tulajdonképpen együtt kéne olvasni a Lukács evangéliumát az apostolok cselekedetével, hiszen így teljes ez a kép. És ott láthatjuk azt, ahogyan Jézus Krisztus váltsága az akkori világ fővárosába eljut. Ez volt a célja Lukácsnak, hogy megírja azt, hogy mit tett Jézus, és hogy mindez hogy jutott el az egész akkori világra. Én bátorítok mindenkit arra, hogy a szabad idejében, persze nem egyszerre, de akár egyszerre is el lehet olvasni, hogy szépen beosztva, olvass el egybe ezt a két könyvet, hiszen egybe még többet mondhat, mint hogyha külön-külön kezelnénk. Olyan sok bugyuta sorozat van, vagy sok bugyuta film megy a tévébe, amik talán időrablók, de jó lenne, hogyha ehelyett az Isten igényének a tanulmányozására is szállnánk időt. Én bátorítok erre mindenkit. A mai ige szakaszunk előtt azt láthatjuk, ahogyan Jézus készül a keresztre, és közben meggyógyít egy vakot, és aztán közvetlenül ezelőtt az ige szakasz előtt láthatjuk azt, hogy bemegy a lenézett, bűnös, ugyanakkor gazdag Zákeus házába. Megdöbbentő és egyben csodálatos is az, ahogyan Jézus a keresztre vezető út közben is a lelkeket menti. Pedig igazán mondhatnánk azt, hogy most, amikor a legnagyobb lélekmentésre készül, amikor az egész világ bűnét fogja elhordozni, akkor egy kicsit foglalkozhatna már magával. De még ezen az úton is a lélekmentésre adja oda az idejét. Amikor ehhez a történethez érünk, akkor már nagyon sok csodán túl vagyunk. Jézus megtette azokat a jeleket, amiből fölismerhetővé vált, hogy ő a messiás. És olyan érdekes, hogy a tömegek mégis félreértik Jézust. Még a saját tanítványai is. Tulajdonképpen abban a korban, amikor Jézus élt, volt egy olyan hamis váradalom a hívő zsidóság körében, egy hamis messiási kép, amit a részben a dánieli proféciákra alapoztak. Ennek az volt a tartalma, hogy a messiás nagy hatalommal és nagy dicsőségbe fog megérkezni. Azt várták, hogy a messiás politikailag szabadítja meg Izraelt. Politikailag megszabadítja az elnyomó római birodalomtól. Úgy várták a messiást, mint aki elhozza a földi békét. Jólétet és biztonságot teremt nekik. Egy igazi világi, amolyan dávidi királyt vártak. Félreértették és figyelmen kívül hagyták Ézsaiásnak a proféciáit, a zsoltárokban lévő proféciákat, amiből elénk tűnik egy szenvedő messiási kép. És tudjuk azt is a Dániel proféciáiról, hogy azoknak egy része még nem teljesedett be. Azoknak egy része az Úr Jézus második visszajövetelére szól, dicsőséges visszajövetelére. A tömeg pedig azt hitte most itt ezen a szakaszban is, hogy Jézus mint politikai messiás, mint politikai megváltó jön. Nagyon félreismerték, és nem értették azt, hogy mi történik tulajdonképpen itt, amikor Jézus bevonul Jeruzsálembe. Nem csak a tömeg, de tudjuk azt, hogy a tanítványai is félreértették Jézust. Olyan érdekes, hogy a tanítványok, amikor Jézus a keresztre készül, és már többször beszélt nekik arról, hogy meg kell halnia, akkor azon veszekednek, hogy majd amikor Jézus az ő királyságába lesz, akkor ki melyik pozíciót fogja megkapni. Észre sem veszik azt, hogy Jézus a világot készül megváltani, hanem azzal vannak elfoglalva, hogy amikor majd Jézus uralkodni fog, akkor kiül a jobb és kiül a bal oldalán. Aztán amikor megtörténik a kereszt, Istennek az ügyterve, az a csoda, hogy megváltja az emberiséget a bűneiből, akkor a tanítványok ezt kudarcnak élik meg. Azt gondolják, hogy Jézusnak nem sikerült véghez vinni azt a messiási képet, amiben ők gondolkodtak. Nekik egy olyan messiásra volt szükségük, aki a földi életet teszi békéssé, a földi életet teszi nyugodtá, szabaddá, aki egészséget ad és gazdaggá tesz. világi, földi elvárásaik voltak Jézussal szemben. Hadd kérdezzem meg, testvérem, hogy neked ma milyen messiásra, milyen Jézusra van szükséged. Hiszen ma is sokan hamis Jézusokat, hamis Jézust prédikálnak. Úgynevezett siker evangéliumot adnak, kínálnak a népnek, és nagyon sokan fogékonyak erre. Olyan Jézust hirdetnek, amilyen a mai világ hallani akar. Amilyet a mai világ hallani akar. Sok gyülekezet van ebben a csapdában, és terel bele nagy tömegeket ebbe a hamis hitbe. Azt mondják, hogy Jézussal mindened rendeződik az életben. Mindig boldog leszel. Nem leszel beteg. Ha beteg vagy, akkor meggyógyulsz. Jézussal sikeres leszel. Mindenben áldott leszel. Megáldja a vállalkozásodat, megáldja az életedet, meggazdagszol, és minden jó lesz. Hamis messiási kép, hamis evangélium és hamis Krisztus. Neked milyen Jézusra van szükséged? Te mit vársz a messiástól? Nem csoda, hogy a mai világban egyre erősebb ez a hamis vonulat, hiszen emögött a sátánnak a hitető módszere áll. Amikor Jézust megkísérti a pusztában, akkor burkoltan és eléggé szövevényesen ravaszul, de tulajdonképpen azokban a pontokban kísérti meg Jézust, ami az akkori messiási kor, akkori korban a messiási váradalmak tartalmaztak. Az első kísértés ugye az volt, hogy teremtsen élelmet a kövekből, teremtsen kenyeret a kőből, és akkor majd az éhezők, a szegények, akik várják a jólétet, majd imádni fogják őt, hiszen látják, hogy ő tud a kőből is élelmet adni neki. Tudjuk azt, hogy amikor az 5000 embert megvendégelte Jézus, akkor is királlyá akarták őt tenni. Aztán a második kísértésben azt mondja neki, hogy szállj le a templomról, és majd elkapnak az angyalok. Tudhatjuk, hogy az akkori zsidók úgy várták a messiást, hogy majd a templom felül, felhőkön, mennyei dicsőségbe az angyalokkal együtt fog megérkezni. Akkor, ha ezt megteszed, akkor majd a zsidó főrabbik, a vezetők is elfogadnak téged messiásnak. Aztán legvégén uralkodj az egész világon. Neked adom az egész világot, és akkor az egész világ hinni fog benned. Akkor meg tudod váltani az egész világot. Milyen hamis kísértői dolgok ezek. Ördögi kísértői módszer, ami ma is működik, azt kínálja, amit az emberek elvárnak. És milyen sokan kiszolgálják ezeket az igényeket ma is magukat kereszténynek valló közösségekben. Neked milyen messiásra van szükséged? Mert látni kell azt, hogy Jézus nem felelt meg ezeknek a váradalmaknak. Nem dőlt be a sátán hazugságának és a kísértésének. Nemet mondott mindenre. Az ő küldetése teljesen más volt. Az ilyen hamis siker evangélium mögött antikrisztusi szemlélet van, ami annyit jelent, hogy Krisztus ellen munkálkodó erő. Aki meg akarja téveszteni, ha lehet, akkor még a hívőket is. Neked is csak olyan Jézus kell, olyan Isten kell, aki rendbe hozza a földi életedet? Aki testi gyógyulást ad? Aki esetleg sikeressé tesz, megáll, pénzt és megélhetést ad neked? Akkor el kell, hogy mondjam, hogy rossz helyen keresed, mert Jézus nem ilyen életre akar téged elhívni. Az ő útja egy egészen más út. Az ő útja a kereszten érthető meg. Abban, ahogyan ártatlanként szenved a bűnös, elveszett emberért. Érted és értem. Azt láthatjuk ebből a szakaszból, hogy a hamis messiási kép hamis dicsőítéshez vezet. Az itt összegyűlt nép azt olvassuk, hogy a csodái miatt dicsőítette Jézust. A csodákra fókuszáltak, a csodákat látták, és nem Jézus megváltását, lelki megváltását látták e mögött. Ugyanaz az indulat van bennük, mint amikor Jézus megvendégeli az 5000 embert. Annyira megörültek, hogy van itt egy ember, aki jólétet tud nekünk adni, hogy rögtön királlyá akarták tenni. És tudjuk, hogy Jézus pedig elment onnan. És tulajdonképpen ugyanaz a görög szó van itt is, mint annál a királlyá tételnél, ami azt jelenti, hogy király, fejedelem, uralkodó, többnyire földi királyokra használja a Biblia ezt a kifejezést. Ebből is láthatjuk, hogy a tömeg félreérti Jézust. Vagy mondhatnám azt is, hogy csak azt értik meg, amit ők elképzeltek róla. Volt egy elképzelésük, és csak azt értik meg Jézus üzenetéből, ami ezzel az elképzeléssel egyezik. mazsoláznak az igékből, és csak azt hallják meg, ami belefér az ő elgondolásukba. Ma is sokan, sok tévtanító és szektavezető kihasználja az embereknek ilyen való, az ilyen igényeit. Amit Jézus arról mond például, hogy meg kell halnia és fel kell támadnia, hiszen tudjuk, hogy ekkor már beszélt erről Jézus, azt nem hallják meg a tanítványok. Vagy amit Ézsaiás vagy dávidi zsoltárok mondanak, szintén a szenvedő messiási képet nem hallják meg. Csak az jut el a fülükig, az igéből, ami kiszolgálja az ő elvárásaikat. És milyen sokan vagyunk ma így, mi is. Csak azt halljuk ki az igéből, ami nekünk, amire nekünk szükségünk van. És nem engedjük azt, hogy az Isten szent lelke által teljes világosságra jussunk az igéből. Kiválogatjuk azokat a részeket, amik nekünk, a mi kényelmünkbe még beleférnek, ami előbbre jutásunkhoz szükséges, de nem engedjük, hogy az Isten átformálja egészen a mi életünket. Ennek aztán az a következménye, hogy a mi dicsőítésünk, az Isten dicsőítésünk is hamis lesz. Helytelenné válik, és nem Isten előtt nem lesz tetsző. Hiszen ebből a hamis messiási képből sokszor hamis dicsőítés származik. Ma is olyan sokan vannak, akik azt gondolják, hogy hát elmegyek vasárnap a templomba, imádkozok, ki úgy mondja, hogy áldozok, ki úgy mondja, hogy úrvacsorát veszek, gyónok, bűnt vallok, kifizetem az Istent a persejbe, és cserébe pedig elvárom, hogy rendezze be az én életemet, védjen meg sok mindentől, tegye komfortosabbá az én életemet. Aztán vannak olyanok is, akik azt gondolják, azt képzelik, hogy akkor dicsőítik igazán az Istent, ha minél hangosabban és minél többet énekelnek neki. Ezek önmagukban nincsenek az Isten dicsőségére. Önmagában ezek nem érnek semmit. Az Isten dicsőítését nem lehet letudni énekléssel vagy vallásos cselekedetekkel. Az Isten dicsőítése, az Isten tisztelete az az, ha Jézus Krisztusban megtért, engedelmes és neki tetsző életet élek. Ez az, ami igazán dicsőíti az Isten. És ennek persze lehet része az, hogy énekkel fejezem ezt ki az Úr elé, vagy liturgiai dolgokkal, vagy vallási cselekedetekkel, most itt a jó értelembe vegyük ezeket, de önmagukban ezek nem érnek semmit. És láthatjuk azt is, hogy a hamis dicsőítés az gyorsan kifullad, az ideig, óráig való, addig, amíg az én elképzelésémet kiszolgálja. Sokan ezért hagyják ott Jézus Krisztust, mert eleve hamis elvárásokkal fogadják el őt, és hamisan dicsőítik. Így amikor a hamis elvárásaikat nem szolgálja ki Jézus, akkor elhagyják őt, mert csalódnak benne. És ez történik itt ebben a történetben is. Feltámadás ünnepe után vagyunk, és még közel van bennünk a nagypénteki történet, és emlékszünk arra, hogy ez a hamis dicsőítés nagyon rövid életű volt. Hiszen az a tömeg, aki itt még világi királyként várja Jézust, a hamis messiási képük miatt, néhány nap múlva nagyon hangosan kiabálja Pilátus előtt ugyanúgy, hogy feszítsd meg. Azért, mert nem felelt meg az ő hamis elvárásaiknak, mert nem üszte ki a rómaiakat. Itt még hangosan dicsőítik, de pár nap múlva ugyanolyan hangosan halálba kívánják Jézust. Mindezt azért, mert nem földi jólétet kínál a követőinek, hanem a bűnökből való megtérést és szabadulást. Jézus nem világi igények kiszolgálója, hanem a lelki szükségletek igazi megváltója. Sokkal többet akar adni annak a tömegnek, akik nem értik meg őt. A hamis dicsőítés következménye, hogy amikor nagy nehézséggel, vagy akár a halállal kell szembenézni, akkor ez az Isten dicsőítés átfordul Isten káromlásba. Rövid szolgáló életem alatt is sokszor találkoztam már ezzel. Amíg jól ment egy embernek, akkor úgymond Isten áldása alatt volt, akkor látszólag dicsőítette az Istent, aztán amikor nem az elképzelései szerint történtek a dolgok, akkor ez nagyon gyorsan átfordult abba, hogy elkezdte szidni Istent, és teljesen hátat fordított neki. Ez, testvéreim, ez nem igazi hívő élet. Ez egy hamis Jézus képbe vetett, antikrisztusi hit. Újra megkérdezem, hogy neked milyen Jézusra van szükséged? Neked mire kell Jézus? Arra, hogy kiszolgálja az igényeidet, vagy hogy teljes mértékben az életed ura legyen? Azt olvashatjuk, hogy Jézus így válaszol a farizeusok intésére. Mondom nektek, ha ezek elhallgatnak, a kövek fognak kiáltani. Jézus tudja, hogy ez a látszat dicsőítés, ez a látszat kiabálás csak ideig óráig tart. Ebben a válaszban egy óriási profécia és óriási ígéret van benne. Jézus itt egyrészt kifejezi azt, hogy neki minden úton, módon jár a dicsőítés, a hála, hiszen ténylegesen ő a Messiás. Másrésztről arról is beszél, hogyha ezek a hamis dicsőítő hangok elhallgatnak, akkor majd az élettelen, halott kövek fogják őt dicsérni. Itt gondolhatunk arra, és hiszem és remélem, hogy az Úr Jézus is erre gondolt, hogy a halottak, a pogányok, az Istentől távol levő emberek is fogják majd őt dicsőíteni. A kövekből is az ő dicsőítése fog fakadni. Keresztelő János is arról beszél, Szentlélek által, hogy Isten kövekből is támaszthat utódokat Ábrahámnak. És itt nem vér szerinti utódokra kell gondolni, hiszen Ábrahám a hit embere volt, hanem olyan utódokat támaszthat Ábrahámnak, akik hittel fordulnak az Úr Jézus felé. És tudjuk az Ószövetségből azt, hogy az Isten a mi kőszívünkből tud Jézus váltsága árán hús szívet adni. Ő meg tudja azt a csodát is tenni, hogy a halott addig még élettelen életre keljen, és valóban az Isten dicsőségét hirdesse. Olyan jó lenne, hogyha megtérhetnénk a hamis elvárásainkból, és nem a világi elképzelések szerinti hamis látszat keresztény életet élnénk. Isten azt akarja, hogy add át neki a megkövült életedet. Add át neki azokat a cselekedeteidet, vagy azokat az elvárásaidat, amik vele szemben vannak, a megcsontosodott szívedet, add oda Jézusnak. Vald meg neki a bűneidet őszintén. Ne rejtegess semmit, hiszen hogyha rejtegetsz, akkor ugyanúgy elvárásokkal szemben mész Jézus elé, mert csak bizonyos dolgokban vársz tőle szabadítást. Tárd ki neki teljesen őszintén a szívedet. Vald meg a bűneidet, a Rige arra bátorít, hogy nem baj az, ha ott van egy lelki testvéred ebben a történetben, és fogadd el az igazi messiást, Jézus Krisztust, életed urának. Ne csak életed kiszolgálójának tekintsd Istent és Jézust, hanem fogadd el őt az életed főnökének, aki megmondja, hogy merre tartsál. De ő egy olyan főnök, aki annyira szeret, hogy az életét adta érted. Ő nem egy olyan főnök, mint egy világi főnök, akinek addig vagy fontos, amíg profitot hozol neki, hanem ő egy olyan főnök, aki odaadta az életét, érted, mert nagyon szeret. Azért, hogy neked örök életed legyen. Egy ilyen főnöknek azt hiszem öröm engedelmeskedni. Élj hát neki engedelmes életet, ami így az igaz, így az Istennek az igaz dicsőségére lehet. Ma az Úr egy komoly kérdést tesz fel neked. Milyen messiásra és milyen Jézusra van neked szükséged? Láthattuk, hogy a tömeg egy hamis messiási váradalomban volt, és ezért az ő Jézus dicsőítésük sem volt Isten szerinti. Ma is sokan élnek hamis elvárásokkal Isten felé. Sokaknak ezért egy látszat, keresztény látszat, hívő élete van. Jézus egy olyan életet akar adni, amiben ő lehet az alap. Ő lehet a kőszikla, mindennek az alapja. Nem illúziókat, nem hamis kényelmet és jólétet ígér neked, hanem ennél sokkal többet. Azt, hogy aki benne hisz, annak örök élete van, és nem megy ítéletre. Neked, testvérem, milyen Jézusod van? Én azt kívánom, hogy mindnyájunknak olyan Jézusa legyen, amilyet a hegyi beszéd végén olvashatunk. Jézus Krisztus a hegyi beszéd végén így zárja tanítását, Máté evangéliumban, a 7. fejezetben, a 24. 25. versben. Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát. És ömlött az ápor, és jöttek az árvizek, feltámadtak a szelek, és nekidőltek annak a háznak, de nem omlott össze, mert kősziklára volt alapozva. Olyan jó lenne, ha mindnyájunk életében ilyen messiás, ilyen Jézus Krisztus lenne, aki alapként, kősziklaként szolgál minden helyzetben az életünkben. Nem csak akkor, amikor jól mennek a dolgok, hanem akkor is ő lenne a kőszikla, az alap, amikor a nagy nehézségek, támadások közepette, vagy akár a halál völgyében kell járni. Jézus már egy ilyen közösségre hív el téged. Számoljunk le a hazug, antikrisztusi elképzeléseinkkel, Jézussal szembe támasztott elképzeléseinkkel, és fogadjuk el őt teljes alapnak, teljes kősziklának az életünkben. Amen. Imádkozzunk. Drága mennyei Atyám, hálát adok neked azért, hogy te mindig őszintén és mindig nyíltan beszélsz. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te nem becsapni akarsz minket, és ezáltal hamisan megnyerni, hanem őszintén elmondod, hogy mire számíthatunk, mit várhatunk tőled. Olyan csodálatos az Úr Jézus, hogy te még a keresztre vezető út közben is lelkeket mentettél. És a legnagyobb csoda, Úr Jézus, az, hogy te megtetted a világ legnagyobb dolgát, megmentetted a bűnös embert, köztük engem is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te valóban azért akarsz az én életemben is Úr lenni, hogy a te dicsőségedre élhessek. Hogy az, ami ott elromlott a bűnesedben, az helyreállhasson, és az Isten dicsőségében telhessen már itt a földi életem is. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te nem hamis látszott dolgokat kínálsz, de ugyanakkor mindenben gondot viselsz rólam, amiben szükségem van. Köszönöm, Úr Jézus, hogy te vagy az, aki az én életemet is megváltottad, új életet adtál, és köszönöm, hogy ebben az új életben járhatok. Amen.
Hirdetem a testvéreknek, hogy következő vasárnapunkon szokott időben lesz megrendezve az Isten tiszteletünk, de nem a szokott formában. Tudnélik, egyházmegyénket is elérte az a egyházi szokás, hogy gas vasárnapján szószéket cserélünk. Ma nem ezt a fadarabot visszük el innen, hanem a lelkész cseréljük meg. Mi most ezen a vasárnapon, a következő vasárnapon a kertvárosi gyülekezettel cserélünk lelkészt. Én a kertvárosi gyülekezetből megyek, Laborci Géza pedig ide fog jönni, és itt hirdeti az Isten igéjét. És ez a vasárnap a Gusztáv Adolf segélynek a vasárnapja, ahol is adományokat lehet adni a tőlünk is gyengébb lelkészek, gyülekezetek támogatására. Tehát gos vasárnap, Laborci Géza ide, én pedig a kertvárosba megyek igét hirdetni. Hordozzák a testvérek imádságban ezt az alkalmat, az egyház megye többi gyülekezete is így párba állva cserélték ki a lelkészeket erre az egy vasárnapra. Következő vasárnapunk szintén egy szokatlan vasárnap lesz, bár már előfordult a gyülekezetünkben, hogy Isten tisztelet végén egy közös ebédre maradtunk együtt. Most Jenszék csapata érkezik hozzánk, az a nemzetközi ifjúsági csapat, vagy annak egy része, aki már többször megfordult itt a gyülekezetünkben. Tehát dánok, észtek és magyar reformátusok jönnek és lesznek itt néhány napot a gyülekezetünkben, péntek, szombat, vasárnap. Itt tartózkodnak, és a vasárnapi istentisztelet után szeretnének együtt ebédelni a gyülekezettel, és természetesen beszélgetni is. Mindenkit szeretettel hívunk és várunk erre az alkalomra. Akik szívesen sütnek egy-egy süteményt, azt szeretettel fogadjuk, hogy a feltehetőleg gulyásleves után meg tudjuk enni ezt a süteményt. Előtte, vagy ezzel párhuzamosan egyébként még egy nemzetközi csapat látogat meg bennünket. Az Erasmus program keretében az 5-ös órán tudományegyetem úgy gondolta, hogy szeretnének tőlünk tanulni, és elhozzák ide azt a nemzetközi csapatot, akik portugálok, dánok, spanyolok, németek, nem tudom még milyen nációbeliek, tartanak egy konferenciát, és itt a hátrányos helyzetek felzárkóztatása, a a nem szokványos tanulási módszereket, nem a diák korban, hanem felnőtt korban tanulási formák, illetve korai fejlesztés, illetve az önmagukról való gondoskodás lehetséges változatai. Tehát pénteken egy terepmunkára jönnek ide hozzánk, egy portugál professzor vezetésével. Úgyhogy imádkozzanak a testvérek azért, hogy ezen az összejövetelen is megvalósulhasson az, amire egyébként az ige hirdetés és ez a mai vasárnap is szól, hogy az Úr Jézus Krisztus neve dicsőítessék, és kidomborodhasson az, hogy Krisztusban újjászületve tud minden hátrányos helyzetű ember az önmagáról való gondoskodás felé fordulni, képzéssel és a munkavállalással kapcsolatban is. Ezek az előttünk lévő programok, természetesen a Jenszék csapata, mint testvér gyülekezet, szeretne a gyülekezetünkkel közelebbről is megismerkedni. Nyilván bizonyságot fognak tenni, előadást fognak tartani. Itt lesz az a nagy valószínűsége, itt lesz az az észt evangélikus lelkésznő is, akivel Dániában találkoztam, és kiderült, hogy a, mit tudom én, hanyadik nagynénye Nyíregyházánnél, az a 105 éves nénye, akihez én szoktam vinni az úrvacsorát, és kiválóan beszél magyarul, annak ellenére, hogy észt, mert hogy az édesanyja kárpátaljai lányként ment még a Szovjetunióban tanulni Észtországba, és ott egy észt férfi vett feleségül. Na hát ő is itt lesz közöttünk. Egy nagy megdöbbenés volt az Dániába találkozni egy magyarul beszélő észt evangélikus lelkészasszonnyal. Távolabbi programok bár vészesen közelednek, a pünkösdi alkalmunk, konfirmáció alkalom is lesz, hordozzák a testvérek imádságban a konfirmandusainkat, hogy lélekben, elmében, szívben megerősödve fölkészülhessenek a vizsgára és az Isten tiszteletre. De pünkösd másnapján szokták megtartani a biatorbágyi országos ifjúsági csendes napot is, amelyre még lehet jelentkezni. Máté az egyik szervezője ennek a programnak. 14 éves kortól 35 éves korig? Tessék? 40-ig, igen. Tehát úgy jártunk ezzel, mint a Fidesz, hogy ő is azt mondta, hogy 35 éves a Fidesz tagjának a korhatár, és hogy öregettek, úgy akkor kinyitották a sort, tehát biztos valaki nagyon szeretne még ott lenni a ifjúsági csendes napon, ezért 40.
Inkább az előtt.
Máté még nincs 40, majd megkérdezlek 15 év múlva. Akkor mit mondasz már, hogy hány évesek menjenek a ifjúsági csendes napra. Ez persze csak humor, tehát alapvetően akik szeretnének jelentkezni, Máté majd vezeti őket. Gyereknap is lesz a gyülekezetben, hogy halmozzuk a programokat, akkor, amikor a nemzetközi csapat itt lesz, akkor még az asszony körünk gyereknapot is szervez. 31-én 15 órától kezdve, itt a templom körül, ugye? Várjuk a gyerekeket, hány éves korig? Aki gyereknek érzi magát, az ilyen. Tessék? Tehát aki gyereknek érzi magát, szeretettel várjuk a gyereknapra. Tehát május 31-én 15 órakor itt a templomban. Az ébredési konferenciát a testvérek szívére helyezem ismét. Plakátok, szórólapok ott vannak kint az újság remitendák között. Június 22-től 25-ig egy nagyon fontos alkalom, ébredési konferencia legyen a gondolatunkban. A regisztrációban tudunk segíteni. Kis cetliket nyomtattam, amelyre, hogyha fölírják a testvérek az adatokat, akkor én magam is szívesen regisztrálom a lapon. A honlapon 13.500 forint az egyfőre eső részvételi díj, ez mind az ott lakásnak és az ottani kosztolásnak az ára, amelyhez az egyház megye hozzájárul, akiknek szüksége van erre. Tehát azt is kérem, hogy arra kis cetlire akkor jegyezzék be, hogy támogatásra van szükségük. A gyerekek addig, amíg anyatejjel élnek, vagy bébi, vagy akármilyen tápszeren, vagy bébikaján, tehát nem ott a konyhán étkeznek, azok ingyenesen jöhetnek. Akik már a konyhán szeretnének étkezni, azok 70%-os kedvezményt kapnak 14 éves korig. De egyébként teljes adagot fognak kapni. Hát azok a jobb étkő édesapák örülhetnek neki, hogy a gyerek is teljes adagot kap, és csak 70%-os áron. Egyébként ennek a tábornak a vezetője nagyon nagy hangsúlyt fektet a kiváló minőségű ételekre. Amikor ott jártam nála, akkor elmesélt, hogy honnan jönnek a beszállítók, és hogy ellenőrzi az étel alapanyagának a minőségét. Tehát ő adagban is, tehát nagy adagot és nagyon jó minőségű alapanyagból készült ételt szeretne adni. Ezért, és a gyerekeknek sem fél porció, meg háromnegyed porció, hanem van egész porciójár. Akik ehhez kérnek segítséget, természetesen az egyházmegye honlapján ezt megtehetik. Aki szeretne vinni ebből a szórólapból, akár plakátból is, az bátran emeljen le egyet-egyet, és vigye el oda, ahol úgy gondolja, hogy szívesen meghallják ezt a hívást. Isten szeretne bennünket ébrezgetni. Nagyon sokféle tévtanításban, álhitben mozognak emberek, ahogy az imént is hallhattuk Máté ige hirdetésében. Az Isten szeretne, hogy ráébreszteni, felébreszteni bennünket arra, hogy mi az, amit ő szeretne adni nekünk, és mi az, ami az életünket megoldja. Jó volt hallani egyébként az elmúlt héten a Somod Imrével készült klubrádiós riportot is. Már említettem, hogy a HVG-ben megjelent egy cikk, hogy feloldódott a görcs benne. És olyan jó látni ezt az embert, hogy a milliárdos ember, politikai tanácsadó, tele van pénzzel, vállalatai vannak, és én nem tudom, és mégse volt igazából békessége, megelégítetettsége. De amikor elment Biatorbágy, és most nem alapvetően Biatorbágyon van a hangsúly, hanem oda, hogy Isten elé kerül, és az ember megújul, hazament, megújulva, és már következő héten ima reggelit szervezett azoknak az embereknek, akik egyébként az ismeretség körébe tartoznak, és már hirdette az evangéliumot, vitte tovább az evangéliumot, azt, amit ő is kapott az Istentől. Mert az életének megújulás volt. Az az ember, akinek volt pénze is, volt társadalmi elfogadottsága, tekintélye is, és mégsem volt igazán békessége, mégis görcsös volt, görcsöd. Az Isten pedig adott neki szabadságot. Erre szeretne bennünket ráéleszteni az Isten, hogy mint ahogy Somod Imre akkor ott abban a Kairoszban alkalmas időben megkaphatta, ugyanúgy megkaphassuk mi is mindnyájan, és azok is, akik mellettünk élnek. Tehát legyen olyan felelősség bennünk, mint ebben az emberben, hogy azok, akik körülöttünk élnek, barátaink, ismerőseink, kollégáink, szólítsuk meg őket, hogy jöjjenek oda. Mert ő elkészítette nekik a megoldást. Imádságlevél megint nagyon fontos legyen a testvérek szívén, szem előtt, hordozunk egymást imádságos szeretetben. Ezeket az alkalmakat is, amiket említettem, amiket az embereket is, akiket említettem, és természetesen minden olyan lehetőséget, alkalmat, amelyben az Isten igéje megszólalhat. Dicsőség legyen az Atyának, Fiúnak és Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, úgy legyen most és mind örökkön örökké. Amen. Isten tiszteletünk befejezéséképpen énekeljük a 284-es számú énekünket, annak első versét a befejező oltári szolgálat előtt. Együnk el, imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük néked, hogy az igéd élő és ható, és megszólalhat vasárnapról vasárnapra az ige hirdetésekben, Isten tiszteleteken. És köszönjük, Urunk, hogy szerte a világon, sokszor olyan helyeken, ahol nem egyszerű megszólaltatni a te igédet, mégis megszólalhat föld alatti egyházakban, üldöztetésben is. Köszönjük néked azokat a gyülekezeteket, egyházakat, akik a politikai elnyomás ellenére is összejönnek, gyülekeznek, és a te igéd mellett együtt vannak vasárnap, meghajtva fejüket, szívüket megnyitva. Így köszönjük néked, Urunk, hogy azokban a muszlim országokban, ahol üldözik a kereszténységet, mégis lehetnek gyermekeid. Te légy azokkal, Urunk, akik mártír halált kell, hogy halljanak. Te légy azoknak a családjaival. Add meg, hogy a benned való reménység, a benned való hit erősítse őket, és vigye tovább a neked szolgáló úton. Köszönjük, Urunk, hogy nekünk ilyen jó dolgunk lehet, hogy nem kell üldöztetést elszenvednünk. Mi eljöhetünk vasárnap, és tisztelhetjük a te nevedet, dicsőíthetünk téged. Éneket zenghetünk a te nevednek. Add meg, hogy ezek a dicsőítések, magasztalások, éneklések, ezek valóban egy megújult életből fakadhassanak, amikor is ott van a mi szívünkben, elménkben és erőnkben a te rended és akaratod. És add meg, Urunk, hogy így dicsőíthessük és magasztalhassuk a te nevedet, és szerethessük fele barátainkat úgy, hogy elénk adtad azt a nagy parancsolatban. Áldott legyen a neved, Urunk, hogy sok helyen az evangélikus gyülekezetekben térdet, fejet hajthattak neked. Add meg, hogy azok az igék, amik elhangozhattak, azok termőföldbe hullhassanak, és termést hozhassanak. Köszönjük, Urunk, hogy így akarod egyházunkat fenntartani, megtartani és megerősíteni. Így köszönjük néked, Urunk, gyülekezetünket, gyülekezetünkben szolgálókat, azokat, akik időt, energiát, pénzt nem kímélve hajlandóak neked engedni és neked szolgálni, a te dicsőségedre élni, és meglátni azt, miképpen cselekszel saját életükben és szolgálatukban. És így köszönöm néked, Urunk, hogy egyház megyénkben is komolyan veszik és akarnak szolgálni lelkészek a te evangéliumodnak. Köszönjük, hogy az ébredési konferencia is itt lehet megrendezve a környezetünkben, térségünkben. Add meg, hogy minél többen ott lehessünk, és minél többen hallhassuk a te evangéliumodat, engedhessünk a te akaratodnak. Így áld meg, Urunk, az egyházmegyénk lelkészeit, áld meg azt a jövő heti alkalmat is, amikor a lelkészek szószéket cserélnek, és más gyülekezetekbe mennek szolgálni. Add meg, hogy az evangéliumod kizendülhessen, és a gyülekezetekben egyre többen hallhassák, és érthessék, hogy mi a te evangéliumodnak a lényege, közepe. Köszönjük, Urunk, hogy te meg akarsz áldani bennünket minden pillanatunkban, alkalmunkban, így tesszük eléd azokat a világi eseményeket is, amikor politikusok vagy tudós emberek jönnek és figyelik azt, hogy miképpen cselekszel te az emberek életébe. Add meg, hogy rád mutató lehessen a beszédünk, a cselekedetünk, a szolgálatunk. Add meg, hogy a te dicsőséged emelkedhessék föl, és lehessen naggyá ezekben a találkozókban is. És kérlek, hogy áld meg azt a nemzetközi ifjúsági csapatot is, aki majd jön hozzánk, hogy megtapasztalhassák itt a neked való engedelmesség és szolgálat örömét, és örülhessünk egymásnak az Európa különböző térségeiből érkező keresztjének, hadd lehessünk testvérként egymás mellett. Köszönjük, Urunk, hogy ebben a világban a te evangéliumod megtartó erő, így adunk hálát néked a csodálatos teremtésedért. Add meg, hogy akik felelősséget kaptak ennek a rendnek a fenntartásában, azok rád figyelhessenek. És így kérünk népünkért, nemzetünkért, vezetőinkért. Add meg, hogy olyan vezetőink lehessenek, akik nem a maguk hasznát nézik, hanem azokét, akik rájuk vannak bízva, hogy így is gyarapodhasson, növekedhessen a te dicsőséged itt hazánkban. Köszönöm néked, hogy egyén életünk is a kezedben lehet. Olyan jó hallani, hogy gyerekek gőgicsélnek itt az Isten tiszteleten is, és köszönjük, hogy vannak méhen belüli magzatok, és vannak tervbe vett gyermekek. Add meg, hogy a te országod, a te néped, a te teremtésed növekedhessen, fejlődhessen, és te óvd ezeket a gyermekeket, a gyermekek várását is, hogy megdicsőülhessünk a várakozásban is, és aztán a beteljesedésben. És add meg, hogy jó bizonyságaid lehessünk a gyerekeink felé, hogy megismeressenek téged, a te akaratodat, és újjá teremtett életükben ők is dicsőíthessenek és magasztalhassanak téged. Hálás a szívünk, Urunk, hogy beletehetjük egész életünket a te kezedbe, mert tudjuk, te vagy oltalmazó mennyei atyánk, aki meg tudod tartani az életünket, aki megelégítetsz bennünket, és elvezetsz egészen az örökké valóságig, fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után Istennek népe, tegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.
Ki tudja meg.